Szép napot mindenkinek, Fehér Marian vagyok, és vendégem a napembere Büki Anna író, akit köszöntök. Szia, szép napot!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is.
És aztán majd most kitérünk egy csomó mindenre, mert hogy mondtam, hogy egy életmódváltás van mögötted, ami magával hozta a jogát, lettél te jóga oktató, de hogy ebben nyilván az írói múltad jelenet sem kikerülhető. Te mit gondolsz, ha én most azt mondanám, hogy beszéljünk erről az életmódváltásról és annak a kezdeteiről, akkor hova kéne visszanyúlnod az életedbe?
Nem teljesen életmódváltásnak nevezném ezt, hiszen ha a jogát úgy nézzük, mint testgyakorlat, ami nem csak, akkor az én életemben a sport mindig jelen volt, tehát 6 éves koromtól, de ha a jogának a mentális részét nézzük, akkor természetesen azt lehet mondani, hogy egy nagy változás végeredménye lett ez, hogy elvégeztem 57 évesen a jogaoktatói tanfolyamot, de a könyveim is ebbe az irányba mutattak, ez nagyon érdekes, mert én nagyon sokat foglalkoztam az 50 pluszos generációval, és még a Covid idején is minden időmet azzal töltöttem, körülbelül 150 interjút készítettem 50 év felettiekkel, és nagyon érdekelt azt, hogy a nehézségeiket az élet második felében hogy oldják meg. Ebből lett aztán egy interjúkötet, és ahogy ment előre az idő, egyszer csak egy olyan nehéz élethelyzetben találtam magamat, hogy állandóan azt kérdeztem, hogy na de mit mondtak nekem ezek az 50 éves emberek, hogy mik azok az eszközök, amivel én... Igen, így mondhatom, túl tudom élni az elmúlt mondjuk másfél évet, és ugye egy pár olyan fontos dolog, mint a sport, a meditáció, az ima, mindig is az életem része volt, de amikor nagyon mélyre süllyed az ember, és tényleg akkor hadd mondjam el, hát a testvéremnek a betegsége és a halála az engem teljesen kizökkentett, és nagyon erősen kellett dolgoznom azon, hogy tudjam vinni a hétköznapokat, és az ember, ha nehéz helyzetben van, akkor természetesen a jó barátaihoz is fordul, és volt egy olyan nap tényleg, amikor a testvérem a hospice-ban volt, az anyukám a kórházban, és a fiam felhívott, hogy covidos. És ezeket most nem azért mondom el, hogy itt sajnáltassam magam véletlenül.
Teljesen értem. Egyébként, bocsánat, de kimondhatjuk, mert hogy Büki Dorottya testvéred, szóval szerintem az ő nevét azért sokan ismerik, ismerték, és a halálhíre is sokakhoz eljutott.
Igen.
Úgyhogy abszolút értem, óriás veszteségélmény, és igen, akkor egy iszonyatos légüres tér alakul ki az ember körül, meg kicsúszik a talaj. Tehát én azt gondolom, hogy tudatosan kell, van olyan része ennek a gyászmunkának, amikor keresni kell a túlélés lehetőségét.
Igen, ez így van. Dorka most egy éve halt meg. És most tulajdonképpen most értem el oda, hogy tudok is róla beszélni nyilvánosan is, és most már persze a jó emlékek is erősödnek, de hát mindig az volt, hogy én voltam idézőjebb a kicsi, mert 4 évvel voltam fiatalabb, és bármi volt, mindig őt hívtam.
Meg hát, hogy ugye segítő igen, szakmában is.
A Felmár Intézetnek volt az igazgatója.
Így van, és hát azért ő maga, én nagyon sok olyan történetet ismerek, amiben teljesen kilátástalan sorsú emberek az ő segítségével találták meg, tehát az iránymutatással, azzal, hogy ő hozta össze olyan segítővel. Úgyhogy ezeket értem, hogy a te
akkor
életedben
gondolhatod,
is.
Hogy igen, milyen az, amikor az első számú menedék egyszer csak kiesik az ember életéből.
Igen, ismerem ezt.
És hát visszatérve arra a napra, arra az ominózus napra, amikor minden szerettem ágyban feküdt, és úgy éreztem, hogy én akkor azon a napon, hogy nem tudok felkelni. Tehát, hogy ez most így valahogy túl sok. és az a az embernek kell, hogy legyen 2-3 olyan barátja, akit ilyenkor biztosan fel tud hívni, és az egyik ilyen Veres András omkára, ő a Sivananda Joga Központnak a vezetője, a Magyar Joga Szövetségnek elnöke, és az ő nevéhez fűződik tulajdonképpen, hogy a joga Magyarországon meghonosult, és akkor én ezen a reggelen őt felhívtam telefonon, és csak annyit kértem tőle, hogy mondjon valamit, hogy, hogy ki tudjak szállni az ágyból, és hogy tudjak egyáltalán valamit tevékenykedni, amit egyébként muszáj volt, csak nem volt semmi erőm, és akkor ő azt mondta, hogy ne arra figyeljek, aki én vagyok, hogy ez a Büki Anna most nem tud, hanem hogy gondoljak vissza arra a forrásra, arra az isteni forrásra, ami bennem van, mindannyiunkban benne van, bennünk van, és ez a forrás segít tovább. Ez az isteni erő. És akkor tényleg éreztem, hogy igen, megint ide kell visszajönnöm, tehát nem a csalódás, a kétségbeesés, nem az, hogy én mit nem tudok abban az adott helyzetben, hanem erre az isteni forrásra kell megint támaszkodnom, és ez a mondat annyira megérintett akkor is, hogy így aztán tudtam végezni a teendőimet, és aztán...
És ezzel hogy kapcsolódott össze a mozgás, és az ilyenfajta mozgás, mert ugye ezt mondtad, hogy a sport mindig is a részed volt, sőt, mert mi évekkel ezelőtt az 50-es nők együtt csoport kapcsán találkoztunk, amiben nagyon fontos volt a testi és a lelki gondozása az életnek, meg a mindennapoknak, de hogy ez a fajta mozgás, az ezzel, ami emögött van, amit ez ad lelkileg, az gondolom, hogy valahogy így, de pontosan mikor és hogy történt?
Igen, ez egy hihetetlenül érdekes tapasztalat, és mivel átéltem, ezért nagyon nagy örömmel és szívesen osztom meg, és nagyon remélem, hogy mások is átélik ezt, mert akkor, ha átélünk egy fontos pillanatot, akkor sokkal könnyebben meg is értjük. Arról volt szó, hogy miután Omkára nekem ezt a mondatot mondta, és ez hatalmasat lendített rajtam abban a nehéz időben, akkor úgy gondoltam, hogy az iránta való tiszteletem, illetve a Sivananda Központban eltöltött 16 év, és a Swami Sivananda iránti tiszteletem jeléül, akkor összegzem az eddig a Jóga Központban szerzett tudást, és akkor elvégzem a jóga oktatói tanfolyamot, ami azért egy nagyon nehéz tanfolyam, és hát így már 60 felé, hát rossz kimondani. Azért nem voltam benne biztos, hogy én nekem ez sikerül, de annyira erősen hajtott bennem az, hogy igen, ezt meg kell most tennem, mert a jóga nem csak egy mozgásforma, hanem a léleknek is egy gyógyító ereje, és ugye ahhoz, hogy az ember elvégezze a jogaoktatói tanfolyamot, ahhoz folyamatosan gyakorolnia kell. A meditáció az számomra az ima, az életemnek mindennapos része, de az, hogy minden nap jógát gyakoroltam, tehát magát a fizikai részét, ez nem volt benne az életembe, hiszen amúgy is sportoltam, sportolok, nem gondoltam, hogy ezt minden nap kell végezni, de hát ahhoz, hogy le tudjak vizsgázni, elhatároztam, hogy minden nap gyakorlok, körülbelül másfél órán keresztül, másfél éven keresztül
minden nap. Igen. Csak arra vagyok kíváncsi, hogy az, hogy mondtad, hogy ez egy tiszteletnek a kifejezése részedről. Másik oldalról azt érzem, hogy ugye lett egy cél, ami után menni kellett, tehát ebben a nagyon nehéz talajvesztett, sötét időszakban valami, ami mindennapos kötelezettség, de hogy benned volt az is, hogy érezted, hogy ez neked segített, hogy ez a fajta mozgás, az túl van azon, hogy energizál.
Igen,
hogy
most
akartál erre kitérni.
Igen, pont, csak kicsit hosszasan tértem.
Hát kérlek, a tehetséges riporter közbe kérdezett.
Ugye arról van szó, hogy minden nap gyakoroltam másfél éven keresztül, és akkor jogatáborba is kötelezően, amúgy is elmentem minden évbe egyszer, de most kötelező is volt, és ott a napi kétszer-két órás jóga gyakorlás során egyszerre csak megéreztem azt, amiről egyébként ugye Swami Sivananda ír is, tehát végülis el lehetne hinni, amit a nagy bölcsek, szentek mondanak, de kell az embernek mindig a saját tapasztalat, hogy egyszer csak megéreztem, hogy ezekben a gyakorlatokban, ezekben az ászanákban isteni erő rejlik. Tehát valóban arról van szó, hogy ez nem pusztán egy fizikai gyakorlat, ami energetizál, mondjuk legnagyobb tisztettem mondjuk, mint egy aerobik óra, mert én azt is nagyon szeretem, de itt arról van szó, hogy a saját spirituális, lelki felemelkedésünkön dolgozva végezzük ezeket az ászanákat, melynek mindegyiknek megvan a saját spirituális, felfelé mutató jelentése. És amikor az ember ezt egyszer átérzi, nem csak mentálisan, hanem fizikailag is megérzi, hogy nem lefelé haladok fizikailag, bármennyi idős vagyok, és nem pusztán egy esztétikai külsőre törekszem, vagy egy aktuális egészségi állapotra, hanem arra, hogy a testem által végzett gyakorlat során is emelkedjek lelkileg és mentálisan arra a cél, tehát annak a célnak az irányába, ami számomra fontos. Na ez egy olyan döbbenetes élmény volt, hogy attól a pillanattól kezdve nem éreztem többé sem kötelességemnek, hogy végezni kell, vagy a vizsgára készülni kell, hanem hát egy ilyen hatalmas tisztelet és odaadás érzése alakult ki bennem.
Nagyon sokan, akik ezzel foglalkoznak, beszámolnak erről, tehát hogy ez, én ezt úgy tudom, mintha ez lenne a tanúságtételük azoknak az embereknek, akik ebben ezzel minden nap foglalkoznak és próbálják átadni, hogy ebben valóban van valami, de hát hogy ilyen értelemben egyébként ez egy kötődik egy valláshoz is, nem? Tehát én nem feltétlenül azt gondolom, hogy mindenki, aki aznak a vallásnak a hívője jógázik is, de azért ez mégiscsak valamelyest összeköthető, sőt, tehát azért is mondják, hogy a jóga az nem, tehát sosem az együtt, hogy én nem jógázom, és nem, tehát nem tudok róla túl sokat, meg nincs benne tapasztalatom, de hogy ez nem egy sima sport.
Nem, ez
egyáltalán. És nem egy sima gyakorlatsor. Persze. Ehhez nagyon sok minden. Gondolkodás, életvitel, akár nem tudom máshogy mondani, bármilyen de jó, nem akarok a vallás irányába feltétlenül elmenni, de hogy ehhez nagyon sok minden hozzátartozik.
A joga,
még étkezés is.
Bocsánat.
Bocs, én. Bocs.
A jogáról ugye azt tanuljuk, hogy nem vallás, hanem egyfajta életmód, és öt alapelve van. A helyes testgyakorlás, a helyes légzés, a helyes relaxáció, a helyes táplálkozás és a pozitív gondolkozás. És ahogy említette, természetesen Indiában sem mindenki jogázik, erről szó sincs. Én a magam részéről keresztény vagyok és evangélikus. Egy az Isten. A jógában, ha az ászanákat végezzük, arról van szó, hogy Isten felé törekszünk. Ide nincs odaírva, hogy milyen vallású.
Világos, világos. És a lényeg az, hogy neked hozott egy olyan áttörést, meg hát leginkább feltehetően azt hozta meg, ugye azt mondtad, hogy azon a reggelen, amikor mindenki, minden szeretted beteg volt, akkor tulajdonképp nem tudtad elkezdeni a napodat. És ha jól értem, akkor pontosan azt a fizikai erőt és lelki erőt és vitalitást adja, hogy egyik lábadat a másik mögé tedd, még így egy évvel a testvéred halála után is, amikor most először tudsz már erről valamilyen módon beszélni, és gondolom, hogy ez az egy év nagyon nehéz lehetett.
Igen, ez pontosan így van, ahogy mondod, hogy én azt szoktam mondani azoknak is, akik érdeklődnek a jóga iránt, vagy van már néhány tanítványom is, hogy...
hogy elmosolyodtam.
Igen, mert annyira szeretem őket, olyan kedves, jól látni a lelkesedésüket, és hogy ezt a törekvést...
Gondolom nagy vágyat, hogy átadd azt az érzést, amit te megéltél.
Igen, igen, igazából ez hajt, hogy az ember átérezze a fizikai mozgás közben is, tehát hogy ennek van egy mélyebb, sokkal fontosabb jelentése, és tényleg, hogy akárhány éves az ember, ez nem azt jelenti, hogy egy ilyen fenntartás, vagy a lepusztulást, tehát nem egy negatív jelentése. Én például most tényleg elmondhatom magamról, hogy sokkal fittebb vagyok, mint valaha, pedig hát, amint mondtam, 6 éves korom óta sportolok, tehát itt állok élő példaként, de nagyon sok ilyen példa, van a jóga központban, úgyhogy nem én vagyok az egyetlen.
Nagy megújulás ez. Azt mondtad nekem még kint, hogy ahogy elkezded a gyakorlatokat, második, harmadik gyakorlat után érzed a sejtszintű ébredést, megújulást, erőt.
Ez pontosan így van. Tehát azt mondom a tanítványoknak is mindig, hogy a jóga az valójában egy hihetetlen egoizmus, hogy szabad gyakorolnunk, mert minden napüdvözletnél, ha a sorozatot végigcsináljuk, akkor körülbelül a harmadik, negyedik napüdvözletnél már érzi az ember, ahogy a sejtjei így megindulnak, ilyen hálásan köszönnek, hogy milyen jó ezt végezni. És én tükör előtt szoktam gyakorolni, és azért például pontosan tudom, hogy milyen piros poskás lesz az ember, mennyire szépen alakul a bőrszíne, akkor itt hadd mondjam el, nekem van ugye egy ilyen nagy női csoportom, most már lassan 27 ezeren vagyunk, eredetileg 50 pluszos nőknek szántam, de most már vannak 40-esek is, hogy soha életemben nem gondoltam volna, hogy a cellulit, ez a narancs bőr ellen is jó a jóga. Ugye természetesen Swami Sivananda erről nem ír, ez a téma ez a nem foglalkoztatta, de én hadd mondjam el, hogy még erre is fantasztikus, hogy a nyirok rendszer megmozgatása által tényleg a narancs bőr eltűnik.
Hát ez maga a csoda, na, mondjuk
igen.
Ki. Zenélünk, és aztán jövünk vissza, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Bükki Annával, aki író, de most egyébként mint jógaoktató van jelen, aztán a következő fél órában pedig az ultrarövid terápiával foglalkozunk. Maradjatok ti is!